Kivonulni. Majd lehet, hogy költünk még két perszakot ehhez az énekhez, és akkor már elegendő lesz. Na hát én nem egy igazi hagyományos történetet hoztam nektek, hanem én tanulságokat hoztam nektek. Van egy nagyon különleges dolog, ami nekünk a Gáborral van, ami szerintem itt a gyülekezetben nincs is nagyon másnak. Otthon van. És kettő van belőle. Igen. Na hát, ha jól tudom, ugye nincsen. Nincs jön senki más.
Nekem van,
nekünk van kusolva. Ja, jó, hát igen. Okay. De biztosan nem ér veletek, ugye? Mert nekünk velünk ér, ugye? Ez egy teljesen más kapcsolat, mint ilyenkor. Csak simán kimar a kedvemnek, hogyha ott van veled. Na hát én erről hoztam nektek három olyan dolgot, amit én megtanultam a kutyáktól, amióta van kutyány. Mindjárt a Gábor keres nektek képet. Bocsánat, én elfelejtettem, de nagyon sok kép, mert gyakorlatilag csak kutyákról van kép a telefonomban, szóval szerintem nem lesz olyan nehéz találni. Hát az első tanulság az, hogy sose lehetek elég büszke ahhoz, hogy bocsánatot kérjek. A kutyáknak van egy olyan csodálatos tulajdonsága, hogy amikor rosszat csinál, hát sajnos rosszat szoktak csinálni, de nem is ez a rossz bennük, hanem hogy akkor ugye elkezdett beszívni, mondjuk megrágta a papucsodat, vagy megrágta a laptopnak a kábelét, vagy megrágta, és akkor a tapétát, meg mindenfajta, nézzétek csak ezt a fagyi, meg mindenfajta szétét, meg
ezt a... De a fagyi nem csinálja.
A fagyi nem. Jó.
És miért kapott díjat?
Díjat, na már lesz,
hogy már itt szép.
Igen, egyébként szépségversenyen volt.
Tényleg?
Aha, igen. Na, de nem ez a történet, hanem hogy viselkednek a kutyák, amikor megszívjük őket? Na, hogy viselkednek?
Hát, így behúzzák a farkukat, a lábukat, de mert az a kutyáknál azt jelenti, hogy oké, te vagy a főnök.
Igen, és tudjátok, az a csodálatos, hogy mit csinálnak a kutyák? Megszívod, nem szabad, pedig nem szabad. És elfordulsz tőle, mit csinál a kutya?
Újból ezt csinálja.
Képzeljétek el, hogy utánad jön. Utána nem szabad, rossz voltál. Mész tovább. Mit csinál a kutya?
Megy utána.
Ez az első tulajdonos dolog, amit tanultam a kutyájában. A kutyák az embereknél ezerszer jobban tudnak bocsánatot kérni. Képzeljétek el, hogy ők addig nem hagyják azt a helyzetet. Nem azt, hogy akkor lerázza és tovább megy, majd játszik mással. Ő addig nem megy el tőled, amíg nem bocsátottál meg neki. Na hát ez volt az első. Ezt szerintem, mert majd Gábor megkérdezem, hogy nálam működik-e, de minden esetre ez egy nagy tanulság volt. A második a tanulság, hogy a tanulás az egy nagyon, nagyon tanítás, nagyon hosszú folyamat, és nagyon türelmesnek kell belőlni. Hát a kutyák készítettek, más nyelvet beszélnek, mint mi, nem? Mi beszélünk szépen, és azt mondod neki egy szót, azt ő nem érti. Nem tudom, hogy 3 hónapos kutyának azt mondod, hogy pacsi. Mit fog csinálni a kutya?
Ha bemondtam, hogy akkor pacsi.
De igen, ami még nincsen betanítva, 3 hónap. Semmit. Nem azt mondod neki, pacsi. Nem fog csinálni semmit. Nagyon szépen lassan fel kell vezetni, és ez a pacsi, azt is egy folyamat még megtanulni, a képzétek egyébként úgy kell tanítani, hogy ez csak tudom, hogy kevés időn, de azért elmondom, hogy először csinálsz bármi olyat, nem kényszeríted, de bármi olyat csinálsz, hogy ő felemelje a lábát. Például egy falatot ide lesz az orrá elé, és próbálom, hogy tegyél, és vagy egy botot, igen. És az a lényeg, hogy ő teljesen magától felemelje a lábát, és azt megdicséred. És utána, amikor már rájön, hogy ja, hogy te azt akarod, hogy emeljen fel a lábamat? Amikor ezt tudod, akkor bemondod neki, amikor felemeljük, hogy pacsi. És utána, amikor felemeli a lábat, azt mondod, pacsi, és utána majd szépen megfordítod a folyamatot, és azt mondod neki, pacsi, és utána fel fogja emelni a lábát. Na, így lehet, ha van kutyátok, akkor menjetek haza, tanítsátok meg neki, hogyha ezt nem tudná. Tehát ez nagyon hosszú és nagyon-nagyon türelmes folyamat, és az emberekkel is bizony, nekünk is így kell viselkedni másokkal, és a jó Isten is szerintem sokszor úgy van vele, hogy mond nekünk valamit, és mi így nézünk, mert nem értjük, hogy mit akar, nem? Akár azt is mondhatom, hogy pacsi, de sokkal komolyabb dolgokat szokott neki mondani, és mi nem értjük. Szóval Isten nagyon szépen, lassan felvezeti, és higgyétek el, amit meg szeretne tanítani velünk, azt meg fogja nekünk tanítani. És a harmadik dolog, hogy ilyen nagyon komolyan fog hangozni, de higgyétek el, hogy igaz. Itt egy külön szekcióbe kezdődött a gyerekkörténetnek. Mégpedig az, hogy minden kutyának szüksége van egy falka vezérre. És képzeljétek el, én ezt nem is tudtam addig, amíg el nem mentem kutya tanfolyamra. És tudtátok, hogy a legrosszabb, legszomorúbb, legagresszív kutyának milyenek általában a gazdái? Képzeljétek el, hogy nem. A legrosszabb, legagresszívebbnek kutyáknak vannak a legbajszívűbb gazdái az egész világon. Aki szereti, aki babujgatja a kutyát, jaj, de aranyos, jaj, hát ő nem így csinál semmit, nem. A kutyák nem így működnek, a kutyáknak nagyon erős falka vezér kell, és amikor elmentek majd, nagyok lesztek és lesz kutyátok, és elmentek kutyatanfolyamra, ez az első, amit fogtok tanulni, hogy legyetek erős falka vezérek. Mert a kutyának az a boldog kutya, akinek van egy vezetője, akire felnézhet, és akinek tud szolgálni, és akitől kap ételt, és szabályok és keretek között van. Na hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Majd még a nagyoktól egyébként lesz majd kérdésem a prédikáció alatt, szóval figyeljetek, mert lesz majd olyan, amit most tanultunk szombatiskolán, és meg fogom tőletek kérdezni, jó? Mehettek, köszönöm. Emlékeztek ennek az éneknek az utolsó mondatáról álltam itt előttetek, és beszéltem 3 hete. Biztos, hogy meglepő lehet, hogy megint visszajöttem. Elárulhatom, hogy ez nem azért van, mert én nem tudok betelni magammal, és szeretem hallani a magam hangját. Ugye Jenő bácsi lett volna ma itt, aki sajnos már nagyon régen vártuk itt. Én már nagyon régen vártam, nagyon régóta volt itt nálunk. És sosem könnyű, amikor Jenő bácsira számítanak az emberek. És akkor megjelenik egy közülünk. Hát higgyétek el, hogy nem azért vagyok itt, mert annyira én akartam volna, de Balázs engem felhívott tegnap délután, és megkérdezte, hogy nem vállalnám el, és ő nem tudta még az előzményét egyébként ennek, de én pénteken reggel pont azért imádkoztam, kértem így Isten, hogy hát a jó Isten, miért nem ad elém embereket, akinek beszélhetni? Gondoltam, menjek, olyan kevés ember van az iroda is, ahol dolgozunk, összesen 6-an vagyunk, és abból a 2-en vagyunk a Gábor meg én. Hát nagyon kevesen vagyunk, hogy jó Isten, miért nem ad elém embereket, annyira szeretnék beszélni. És rá 5 órára megkért a Balázs, hogy akkor prédikálja. Szóval muszáj volt elvállalnom, mert ez egy annyira Pontos. Igen, megkaptam a kérésemet. Szóval most ti vagytok azok az emberek, nem az utca emberei vagyok, hanem vagytok, hanem az én barátaim, testvéreim, és nektek fogom tudni elmondani azt, amit a Jóisten nekem üzent. Nagyon nehéz a téma, amit választottam, mégpedig a szabadulás a bűntől. Ez azért nagyon nehéz, mert mindenki megtapasztalta már az ezzel kapcsolatos nehézségeket, és annyira sablonos lett, hogy nagyon nehezen tudunk az anyunkkal erre figyelni, mert mindig belesüppödünk így a sablonokba, és igen, persze, meg kell vallani a bűneinket, igen, Jézus meghalt értünk. És én most megpróbálok egy olyan dologra vállalkozni, hogy egy kicsit ezt így felfrissítsem nektek, és gyakorlati dolgokról beszélni, és megmutatni, hogy nem is a ti életetekben, hogy fogja tudni 100%-osan Isten elpusztítani a bűnt, vagy kiírtani a bűnt, hanem azt, hogy az én életemben milyen ismereteket adott nekem Isten, ami alapján tudok vele kapaszkodni az ő ígéreteibe. Legelőször is, mielőtt belekezdenénk bármibe, olvasunk erre egy nagyon szép igeverset, méghozzá Jelenések 14:1-5 verséjét. Ez nagyon fontos, hogyha bármikor elcsüggettek, akkor ez egy nagyon-nagyon szép, gyönyörű fejezet. Én tudom például a Krisztinek, a nővéremnek az egyik kedvenc része, amikor a Jelenések könyve 144.000-ről ír. És ez valóban egy nagyon szép ígéret, amit kapunk itt Istentől. És láttam, és íme egy bárány állval a Sion hegyén, és ővele 144.000-en, akiknek homlokán írva vala az ő atyának neve. És hallék szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárkásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak vala. És énekelnek valamint egy új éneket a királyi szék előtt, és a négy lelkes állat előtt és a bének előtt. És senki meg nem tanulhatja vala azt az éneket, csak a 144.000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szizek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fethetetlenek. Nagyon szép ez a, hogy fethetetlenek. Senki, semmilyen bűn nem találhat bennünk. És mikor bármikor a bűntől való szabadulásról beszélünk, mielőtt bármilyen imába, bármilyen tevékenységbe vagy akaratformálásra belekezdenénk, mindig meg kell nézni, hogy mi a végpont, amire törekszünk. És Isten itt azt ígéri, hogy a 144.000 Istennek királyi széke előtt fethetetlenek legyenek. Tehát az legelső, a nulladik, majd három lépést fogok nektek mondani, de a nulladik lépés az, hogy el kell hinnünk, hogy erre nekünk ígéretünk van. Most tudom, hogy tehetnénk különbséget 144.000 megüdvözültek között. Ez most nem egy Jelenések szeminárium, szóval én most ezt nem fogom nektek megtenni, de minden esetre tudjátok azt, hogy Istennek ígérete van, hogy mi fethetetlenek leszünk előtte. Én egyébként erről egy, nem tudom, emlékeztek, egyébként régebben tartottam egyszer egy prédikációt az üdvösségről, hogy honnan tudjuk, hogy egyáltalán üdvözülünk, és az egyik kulcsiga, amit akkor beszéltünk, az a Tesszalonika beliekhez írt levélben olvashatjuk, az 1 Tesszalonika 5-8-at, hogy nem is csak az, hogy tudhatjuk-e, hogy üdvözülünk, hanem egy nagyon-nagyon fontos része a mi fegyverzetünknek. 1 Tesszalonika 5-8. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mávasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Ott van a sisakunk. Ugye a sisakunk konkrétan nem tudunk úgy haza menni, hogyha a sisakunk nincsen a fejünkön, mert a legfontosabb testrészünket, a fejünket, a gondolatainkat védi. Bár annyira fontosnak tartotta egyébként ezt közölni a Tesszalonika beliekkel, hogy a második levélben is egyébként kitér erre, Tesszalonika beliekhez írott második levelének a 13. versében. 2 Tesszalonika 2.13. Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, ti érettetek atyám fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében. Annyira szép, hogy Isten megírja nekünk, mielőtt még bármit is tennénk, azelőtt már ott van az ígéretben, mindig kapaszkodjatok. És most pedig három dolgon szeretnélek titeket végigvezetni, három fajta vagy három kategóriáján a bűnnek, amivel én küzdök az én életembe, vagy küzdöttem. Nagyon könnyű az első csoportnak a bűneit erről beszélni egyébként, mert ez a kategória a legkönnyebb, amitől megszabadulhatunk. Ez pedig azok a bűnök, amikről tudjuk, hogy rossz, ott van az életünkben, és a körülöttünk lévők is tudják, hogy rossz. Tehát mindenki számára nyilvánvaló, hogy én csináltam valamit, én is tudom, ők is tudják, valamiért nem szabadultam meg tőle. Mit is tesz ilyenkor Isten? Higgyétek el, ez a legkönnyebb kategória. Ha van ilyen az életetekben, amiről tudjátok, hogy rossz, és a körülöttetek élők is tudják, lehet, hogy volt több ilyen beszélgetések, ez lesz a legkönnyebb része a bűnnek. Nézzük is meg erre a történetet Sámuel második könyvéből. Sámuel második könyve 12-13. És lehet, hogy már az igevers alapján is tudjátok, hogy miről is lesz szó. Ez ugye nem más, mint amikor Nátán proféta elmegy Dávidhoz. Ugye ez egy olyan bűn volt, ami nem maradhatott rejtve. Ezt mindenki tudta, hogy ez biztos, hogy egy gyerek is született belőle, tehát ezt mindenki tudta, és Dávid is biztosan tudta. Honnan tudom, hogy ennyire tudta, hogy ő bűnt követett el? Azért, mert még ugye a hetedik versben olvassuk, hogy Nátán azt mondja Dávidnak, te vagy ez az ember. És utána a 13. versben pedig azt mondja Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. És mondani Nátán Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Ez egy nagyon egyszerű megszabadulás a bűntől. Bármennyire is komoly volt a bűn, az az érdekes, hogy őszintén azokkal a bűnökkel, amik ennyire nyilvánvalóak, nagyon könnyen le tud számolni. És nagyon fontos ilyenkor, ebben a történetben Nátán profitának a szerepe. Mert figyeljetek oda, a Jóisten minket egybe rakott. Nem egy angyalt küldött, aki mindenkit megtérít a világon, hanem minket, közösséget egybe rakott, és elvárja tőlünk, hogy erősítsük egymást. És Nátán profitának a szerepét bizony előfordul, hogy fel kell vennünk. Nem egyszerű, én például nagyon konfliktus kerülő vagyok, mert én nagyon nem szeretek megmondani senkit, mert semmit senkinek. Inkább magamban kicsit bosszankodok rajta. De higgyétek el, hogy ezek a bűnök, amik ennyire nyilvánvalóak, a közösségen belül is szeretettel, de muszáj lenne megfeldődünk egymást, mert a Jóisten akkor tudja legkönnyebben elvenni. És Dávidnak is szüksége volt arra, hogy oda menjen egy profita, és megmondja neki. Viszont higgyetek el, hogy ez most nem buzdítás, nem szeretném, hogy kimegyünk a konyhába, és hatalmas megösszegedésre tényleg, mert mindenki itt felváltorodik Nátán profita esetén, majd én megmondom. Tovább fogunk menni a többi bűnökön is, és látni fogjátok, hogy ez nem olyan egyszerű egyébként, mint ami ennek látszik. Ebben az esetben mindenképpen az volt. Tehát az első kategórián működő, tudatosabb bűn, tudjuk, hogy meg akarunk szabadulni, és Isten nagyon-nagyon sokszor más embereket már használ fel arra. És azért is, hogy most egy kicsit erősebbre, egy kicsit gyakorlatilisabbá, valóságosabbá tudjam tenni ezt a prédikációt, én egy nagyon nagy vállalkozásra szántam magamat, hogy én nekem a három kategóriában egy-egy bűnt én megosztok veletek. Jó? Tehát nagyon nagy remélem, nagyon szerettek, most úgyis 3 hete itt voltam, beszéltem a mennyiről, Isten jelenéről. Innen tudjátok, hogy én tényleg nagyon szeretném, hogyha meglátnátok, hogy Isten az én életemben hogyan működik. És remélem, ezt egyébként ti is gyakoroljátok is rendszeresen, meg tudjátok ti is akár a családon belül, nem kell itt szószéktől kihirdetni, de én most ezt annyira szeretettitek, hogy innentől vállaltam. Nekem ez a bűnöm, ez még kamaszkoromban volt, és szerintem nem tudjátok, mert hogyha szombaton találkoztak valami, mindig aranyos, mosolyos vagyok, pedig voltak nekem is nehéz időszakaim. Én nekem kamaszkoromban volt egy körülbelül egy évig tartó lázadás korszakom. Ez kereségem után volt egyébként, megjegyzem. És most a gyerekek miatt nem szeretném részletezni, nem mentem bele, de minden esetre tudjátok, hogy a gimnáziumban mik azok a nehézségek, amik a gyerekekre válnak. És én ebbe szépen bele is sétáltam. És nehéz volt, mert gyülekezetben nem tudta senki, ki tudott róla, szerintem a szüleim, biztosan sejtették, meg a testvéreim, illetve a barátnőim is tudtak, enélkül, hogyha itt lenne, akkor biztos bologatna. És ez egy olyan bűn volt, hívjuk rossz társaságba keveredésnek, jó? Szerintem ez a legkönnyebb dolog. Ez a rossz társaságba keveredés, kerességem után volt, teljesen tudatosan csináltam, elmentem, tudatos lázadás volt, és ebből a bűnből az segített megszabadulni, hogy folyamatosan ott voltak azok az emberek, akik nem megértéssel, hanem nagyon keményen bírálták azt, amit csinálok. És higgyétek el, hogyha ők ezt nem teszik, ha szemet húgynak fölötte, akkor lehet, hogy nem tudtam volna befejezni. De azzal, hogy folyamatosan élesztették a lelki ismertem, hogy nem, ezt nem szabad, nem szabad csinálod, nem szabad, nem erre teremtettél, meg vagy keresztelkedve, ezt nem méltó hozzád. Azáltal én meg tudtam szabadulni ettől a bűnömtől. Jó, ez a nehéz része, mehetünk tovább a következő kategóriára. Ez már egy sokkal nehezebb kategória, olyan bűn, és biztos vagyok benne, hogy ilyen lesz nektek. De nem kell elmondani, rágódjatok, csak én mondom el. Olyan bűn, amiről tudod, hogy rossz, de a többiek nem tudják, vagy nem érdekli őket, vagy nem is gondolják bűnnek. Jó? Ez azok a bűnök, amit te személyesen titkolsz, mert nincs értelme megosztani. Tehát nincsen a körülötted, nincsen a környezetedben befolyás arra, hogy ettől megszabadulj. És hogyha nektek ilyen volt, akkor testvéreim vagytok, mert nekem is voltak ilyen bűnök. És ez azért nagyon nehéz, mert mivel magadnak, tehát biztos vagy benne, de folyamatosan elkenjük, és ezekből nagyon rossz szokások tudnak kialakulni, és egy idő után már nem is úgymond a bűn miatt fogjuk ezeket elkövetni, hanem a szokás miatt. Egyszerűen beépítjük az életünkbe, és mivel nincsen rá motivációnk, hogy megszabaduljunk tőle, nem mondja nekünk senki, mindenki, vagy esetleg mondjuk mindenki más is csinálja, úgy gondolom, hogy hát én ezt megtehetem. És ezek annyira nehezek ettől megszabadulni, de jóisten, ne aggódjatok, mert erre is van segítség. És most jönnek a gyerekek, remélem, hogy figyeltek a szombatiskola alapján, mert fogunk olvasni egy történetet, méghozzá fogunk tanulni Lótról. Jó? Lapozzunk is 1 Mózes 19. fejezetéhez. 1 Mózes 19. És kérdezem, hogy a gyerekektől, hogy hogy került Lót Sodomába? Orsi?
Hogy túl sok volt az állat, és hogy külön költöztetek.
Kitől?
Hát Ábrahám, meg Lót. Együtt voltak, és
uh-huh. Nagyon jó, köszönöm. Jó, még egy kérdés valamelyik másik gyerektől, hogy mi történt, miután Lót Sodomába költözött? Valaki másról is meghallgassuk. Gergő? Gergő?
Nem mondtam.
Mi történt? Te biztosan tudod, meg láttam, hogy nagyon forgam a sejtetet. Szóval, mi történt, miután Lót Sodomába költözött?
Elfogták.
Aha, igen, így van. Orsi, még is szeretném?
Harcot,
igen, megtámadták a várost, és ugye utána beszéltünk meg a gyerekekre arról, hogy Ábrahám kiszabadította, visszavitte, visszakapta az állatait. Ez a történet, amiről most fogunk beszélni, mikor játszódott, 19. fejezet, előtte vagy utána? Utána, tehát azt képzeljétek el, Lótnak volt egy választása, amiről Isten megmutatta, hogy ez rossz választás, mert jött a háború, elvitték, nagyon nagy bűnök voltak abban a városban, és Lót mit csinál? Visszamegy. És kell még egy csoda, még egy megmenekülés Lótnak, de ez most már sokkal keményebb, hiszen tudjuk, hogy a városnak az elpusztításával zárulik. És nézzük meg, hogy erre a bűnre, ezekre a bűnökre mi a jellemző. Olvasom 1 Mózes 19, 12-től 18. verséig. És mondanak a férfiak Lótnak, ki van még itt hozzátartozó? Vőrez fiaidat és lányaidat és mindenedet, ami a tied a városban, vidd ki a helyből, mert mi elvesztjük e helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük azt. Kiméne azért Lót, és szóla az ővőinek, kik az ő lányait elvették vala, és mondta: kértek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszi az Úr a várost, de az ővőinek úgy tetszik, mintha tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgetik vala az angyalok Lótot, mondván: kelj fel, vedd a feleségedet és jelenlévő két lányodat, hogy el ne veszte a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedik, megragadák a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét és a két lánya kezét, az Úrnak iránta való irgalmából, és kivívék őt, és ott hagyják a városon kívül. És lő, mikor kivívék őket, mondta az egyik: mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mondd a Lót nékik: ne, ó Uram! Ez a ne, ó Uram! Érzitek a ragaszkodást? Hogy egyszerűen Isten mindent megtesz, adott neki háborút, adott neki bűnöket, nyilvánvaló bűnöket, amik ott vannak a városban, és utána küld fizikailag kettő angyalt, akik megfogják Lótot, először csak szépen mondják, vidd ki, és akkor is késedelmeskedik Lót az utolsó pillanatig, és megfogják, kiviszik fizikailag, és utána is mondják neki, menj le a városba, és mi a válasz? Ne, óra. Érzitek ezt a hihetetlen ragaszkodást, amikor egy olyan bűről azt, ami lehet, hogy még mások számára igazából nem zavar minket senki, mert ott voltak a családja, nem a családját zavarta? Hogy ott nem zavart őket, sőt, ugye ott is maradtak. A vők ugye csak a lányokat hozta ki Lót. Tehát amikor a családunkban, amikor a környezetünkben nincsen olyan gátlás, ami megszabadítana minket, akkor a jó Isten befogalmazkozni, és az az ígéretünk, ami, hogy ezekre a bűnökre is van megoldás. Mert hogyha megnézitek, akkor miért is vitték őt ki angyalok? A 16. versben azt olvasunk: az Úrnak iránta való irgalmából. Higgyétek el, hogy az Úrnak hatalmas egy irgalma van mindannyiunk számára, és meg fog minket szabadítani. Mi is volt az alapunk? Mi volt a nulladik pontunk a bűntől való megszabadulásra? Nem volt olyan régen, kb. 12 perc, igen.
Nézzük meg, hogy mi a cél.
Igen, és mi a cél?
Nem is az, hogy megszabaduljunk a bűntől.
Igen, és arra mi volt az ígéretünk? Miket olvastunk? Tessék?
Isten megszabadít
minket. Igen. Ige verset. Emlékeztek, mit olvastunk?
Fethetetlenség.
Igen, a fethetetlenség. Ugye a 144-et olvastuk, Jelenések 14:1-5-ig, és a Tesztalonika beliekhez írt levélbe, és kettő verset olvastunk, ahol tudjuk, hogy az üdvesség a sisakja, a fegyverzetünk része, és hogy minket Isten az üdvösségre eleve kiválasztott. Így van. Ne felejtjétek el. Jó, igazából nagyon érdekes, hogy én amire rájöttem ezekkel a bűnökkel kapcsolatban, még hogyha imádkozzunk is érte, hogy szabaduljunk meg tőle, nagyon-nagyon nehéz lesz, és folyamatosan sok küzdés és sok bukás van. Viszont, amit megmutatott nekem Isten, én rossz dologért imádkoztam. Benne voltam egy bűnben, amiről majd mesélek, és azért imádkoztam, hogy jó Isten szabadítson meg tőle, hogy ő vegye el tőlem ezt a bűnt. És egy idő után megmutattam, hogy nem ezért kell imádkozzak, hanem azért először, az első lépésben, hogy én ezt meg tudjam gyűlölni, ezt a bűnt. Nagyon fontos, hogy vagytok olyan bűnben, ami tudjátok, hogy rossz, de nem tudtok megszabadulni, akkor annak az alapja, a gyökere az, hogy nem gyűlöljétek. Ugye ez volt ugye a parázna asszonynál is, Jézus azt mondta: menj el, többet ne vétkezzél. Nagyon fontos, hogy csak akkor történhet az igazi szabadulás, és ha ki tudjuk mondani, hogy nem, én többet nem követem el, én gyűlölöm, és még a látszatától is irtózkodom ettől a bűntől. És hogyha van ilyen, akkor ne azért imádkozzatok, hogy Isten szabadítson meg, hanem ezzel először meggyűlöljétek. Ugye Jób fejezetében is azt látjuk, hogy Jób milyen ember volt. Gyorsan megkeresünk. Jób első verse. Első fejezet első verse. Igen. Igen, Jób első fejezetének első verse. Vala úszföldén egy ember, akinek jó vala neve. Ez az ember fethetetlen, igaz, istenfélő vala és bűngyűlölő. Nagyon fontos, csak hogyha gyűlöl, akkor egyébként meg nem lesz értelme addig az imáinknak, amíg nem tudjuk igazán meggyűlölni a bűnt. A harmadik kategóriához érkeztünk, már ilyen gyorsan. Jaj, bocsánat, ó, na, megpróbáltam elmenekülni, de Peti nem engedett. Mi volt a bűn? Na, nekem ez a bűnöm, amit azért most már mondhatok egyébként, hogy lassan lelkőzette bennem a Jóisten, mert erre rávezette. Higgyétek el, először meg kell egy bűnöm, és utána tudtam megszabadulni. Ez pedig a médiafüggőségem. Ez még kamaszkoromban kezdődött. Én nevedd anyu bántásnak, jó, csak azért mondom el, hogy hű legyen. Én nagyon sokat voltam otthon egyedül. Tudjátok, hogy apukám és Zsófi kiskörösöm voltak kamaszkoromban, anyu pedig sokat dolgozott, és én amikor hazamentem, akkor gyakorlatilag egyedül töltöttem a napomnak a hátralévő részét. És nem szerettem egyedül lenni, és mi volt az első dolog, amikor hazajöttem? Bár tévé nem volt, de bekapcsoltam a számítógépet. Igen, és ott filmek, sorozatok, minden, amit csak lehetett. És ugye ez nagyon rossz dolog, mert egyrészt egy olyan, ennek sok része van, erről külön prédikációt lehet tartani, hogy miért rosszak manapság, milyen hatással vannak ránk a filmek és a sorozatok. Minden esetre egy szokást alakított ki bennem. Hogy amikor otthon vagyok, vagy csendben vagyok, akkor egy belső motivációt hihetetlen sátán felhasználta a kötődésre való vágyamat, felhasználta, hogy egy bűnnel szerette volna pótolni. És nekem nagyon sokáig tartott, mire rájöttem, hogy igazából nem a film, és nem a sorozat, és nem a hang tölti be az emberi kötődésre való vágyamat, hanem a Jóisten. És ezt higgyétek el, itt vagyok, adventista neveltetést kaptam, 0 éves korom óta, igen, köszönöm, és rá kellett vezetni a Jóistennek. Felnőtt koromban több 10 évvel a kereségem után. És higgyetek el, hogy lehet, hogy az idősebbek részére annyira nem nagy kísértés, de biztos vagyok benne, hogyha fiatalokra nézek, akkor nagyon nagy kísértés a média. Mert az, hogy egyedül vagyunk, és szeretnénk hangot hallani, azt a média nagyon könnyen megoldja, de higgyetek el, nem igazi kötődés. A prédikát, akkor hallgassatok prédikációt. Nekem át kell tanulni a szokásához, hogy hangot halljak. Szokássá kellett tennem, hogy nem film, nem sorozat, prédikáció. És idő után most már hazamegyek, és mire vágyok? Csendre és prédikációra. Ennyi, csodálatos, jó Isten, szépen lassan át tudja intézni. Jó, na mehetünk tovább a harmadik bőről. Ez a legkeményebb fajta, mégpedig, és a legérzékenyebb fajta, amiről nem is tudom, hogy rossz. És tudom, hogy ez furcsa, azt mondjátok, hogy jaj, nem, az nem is számít. Amiről nem tudok, hogy rossz, ez nem számít. De higgyétek el, hogy van olyan, és a Jóisten tökéletes bölcsességgel tudja, hogy kinek milyen bűntől fogja megszabadítani, milyen lépésben és milyen módszerekkel. És az egyik ilyen, amiről majd én fogok beszélni, tényleg ez az a bűn, vagy ezek a bűnök azok, amikben az első módszer, ugye az, hogy Nátán oda ment Dávidhoz, nem működik. Tehát ennél a módszernél egyáltalán nem működik, mert ellenállást vált ki az emberből. Mert nem is tudja, hogy rossz, nem is akarja, teljes tudatlanságban van. Tehát amikor ilyen bűnökkel találkoztok, akkor kérleteket, hogy még csak véletlenül se fedjétek meg a másikat, mert azoknál a bűnöknél, amit én tudom, hogy bűn, mert az én életemben megmutatta Jóisten, de a másiknál is látom, de a másik még nem lehet tudatában annak. Nagyon tipikus példa, mondjuk a virágiaknál, hogyha ezért mondják sokan rólunk, hogy az adventisták olyan kegyetlenek, meg erőszakosak, meg mindenkihez odavágjuk a Bibliát. Mert hogy a kötődés, a tudatlanság idejében, amiről még nem tud, akkor próbáljuk nyomni. És nagyon fontos, hogy Isten bölcsességével meg tudja azt mondani az időt, hogy mikor tudjuk elérni, és emlékeztek, hogy Nátán mikor ment Dávidhoz, milyen bűn esetében? Igen, hogy konkrétan mit mondtam, hogy melyik kategóriába tartozik. Dávid tudta a bűnét. Ő is tudta, és mindenki tudta, nyilvánvaló bűn, igen. Tehát, hogy ez a harmadik kategória abszolút nem arra alkalmas, hogy egymást megítéljük, vagy egymást segítsük ebben. Ezek azok a bűnök, amiket csak a Jóisten tud minket, ezekből megszabadítani. Erre például szeretném Lukács evangéliumából, hogyha felolvasnánk, Lukács 9, 54-56-ig. Lukács 9, igen. Szenétől 56-ig. Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János mondának: Uram, akarod-e, hogy mondjuk, hogy tűzteljen alá az égből, és emészte meg ezeket, mint Illés is cselekedett? De Jézus megfordulván megdorgálja őket, mondván: Nem tudjátok, minémű lélek van ti bennetek. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmének azért más faluba. Ez az a bűn, amiről János és Jakab abban a pillanatban nem tudta, hogy az. Ezért tudták olyan nagy mellénnyel állítani, nem? Olyan nagyon nagy mellénnyel állítani, akkor most tűzjön el az égben. Nem tudták, teljes tudatlanságban voltak. És ugye milyen érdekes, hogy mire Jelenések könyvénél tartunk, és János megírja idős emberként, hogy már abszolút nem így képzeljük el, nem? Aki imádkozik azért, hogy tűztálljon el az égből, és megemészt az embereket. Ott már Jóisten annyira felkészített, egy olyan hihetetlen alázatot adott neki, hogy a Jelenések könyvét egy ilyen dicsőséges feladatot, mert azért higgyétek, a Jelenések könyvét neki adta. Ezt Jóisten csak akkor tudja olyan embernek adni, akiben a büszkeségnek, a haragnak egy csepp látszata sincsen, és a teljes dicsőséget ezt Istennek tudja adni. És ez egy olyan olyan dolog egyébként, ami, hogyha hazamentek, lehet, és imádkoztok érte, hogy a Jóisten mutassa meg azokat a bűneket, nem fogja mindegyiket megmutatni. Mert hogyha Jóisten egyszer az ortaj alá kerülnénk, és látnánk az összes bűnünket, összetörnénk alatta. A Jóistennek van annyira hatalma, és dicsősége és bölcsessége, hogy az életünkön szépen végigmegy, és mindig azokat a bűnöket mutatja meg, amiktől abban a pillanatban meg kell szabadulnunk. Hogyha folyamatosan újabb és újabb és újabb kudarcokat adna nekünk, és egy olyan, tehát olyan lehetetlen küldetést adna, akkor összeroppannánk. És nagyon fontos, hogy minden három kategóriában nekem, ami a végső megoldást adta, az a reggeli áhítat volt. A reggeli ima, annak az élménye, hogy Jóisten megszabadít minden nap. És higgyétek el, hogy erről pont egyébként a Hára Sándor is előző héten is beszélt, hogy a reggeli áhítat, ez kihalóban van az adventista egyházban, és hogyha a ti életetekben megvan, akkor az nagyon jó, és hogyha nincsen, akkor tegyétek bele. Tegyétek bele, mert az, hogy minden reggel te megéred azt a szabadítást, hogy te az összes bűnöddel együtt leteszed, nem teszed, elfelejted, és azt, hogy Jézus áldozatát te el tudod fogadni, és abban a pillanatban Isten téged üdvözíteni fog, akkor ez a legfontosabb dolog, amit minden nap tehetünk. Még így zárásnak szeretnék végigmenni azon, hogy ez annyira nem is légből kapott dolog, ez a három kategória, amit én így kitaláltam magamnak. Mert elkezdtem azon gondolkozni, hogy Isten egyébként hogyan számol le a bűnnel. És nagyon érdekes, hogy Sátánnal való konfliktusában három fontos fejezet van. Amikor legelőször a mennyben elkezdődött a vita arról, és Lucifer vitácított, és az angyalok elkezdtek harcolni, akkor ugye mi is volt az első állomása a bűnnel való leszámolásnak, Isten? Nem, hogy konkrétan mit csinált?
Ja.
Sátánnal. Igen, tehát kilőtt őket a mennyből, lezárta a mennyet. Az volt ez az állapot, hogyha visszafelől megyünk, megmutatta, hogy az bűn. Az volt. Először nem azonnal, abban a pillanatban elpusztíthatta volna Isten a bűnt, és nem azt tette, hosszú folyamat, mi is legyünk türelmesek egyébként magunkkal szemben, és Istennel szemben. Úgy kezdődött először, bár le tudta volna számolni minden, az összes angyalt egy pillanat alatt el tudta volna pusztítani, de nem. Az első az volt, hogy megmutatja, hogy ez bűn. Ugye ez volt a harmadik kategória, az a legnehezebb, amikor nem tudjuk bűn, de Isten megmutatja. Utána mi volt a következő állomás a bűnnel való leszámolásban? Igen, a Golgota. Ugye? A Golgota halála. Mi volt ez? Az angyaloknak nyilvánvaló volt, hogy mi ez a bűn. Isten megadta az ígéretet, és megadta azt, hogy ez nyilvánvaló legyen az angyalok a világegyetem számára, hogy a bűnnek az eredménye az hová vezet. Ez az ugye a második kategória, amikor tudjuk, hogy bűn, és meg is akarunk tőle szabadulni, de még nem tudunk teljesen, de tudjuk, hogy az. És látjuk a bűnnek a következményét, mert ott van az értékben, de nem tudunk. És a harmadik fejezet mi? A harmadik pont. Ugye Isten először kizárta a Sátánt a mennyből, utána elkölte Jézust és a Golgotán győzdelmeskedett, és egy harmadik állomás mi volt? Mi lesz? az ítélet, ugye Jézus visszajövetele. Tehát látjátok, hogy Isten is három lépésben szabadul meg a bűntől. Kizárta, megmutatta, hogy mi a bűn, utána elküldte Jézus, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi a következmény, és a harmadik pont pedig az lett, hogy megadja a megoldást. A végső ítéletet le fog számolni. A kimenekedést Jézus halála által megadja, és a visszajövetelében pedig bíztatunk. Én erre szeretnél titeket kérni, hogyha van bűn az életetekben, akkor ezen a három lépcsőn vegyétek végig. Olyan-e, amiről tudok és mások is tudják, legyetek nyíltak, beszéljetek róla, mert az emberek tudnak leginkább segíteni ebben. A második kategória az volt olyan bűn, amiről én tudok, de a környezetem vagy elviseli, vagy nem tudja, vagy nem érdekli. Ez már egy nagyon kemény harc, és az a kulcs, hogy meggyűlölni először a bűnt. A harmadik állomás pedig az volt azok a bűnök, amik bennünk vannak, de még nem is tudjuk. Ehhez pedig nem tudtak semmi más tenni, csak a Jóistenhez folyamodni, hogy mutassa meg. De ne egyszerre, hogy ne összeomoljunk a teher alatt, hanem szépen lassan el fog minket vezetni. Én szeretném ezt kívánni nektek, hogy mindannyian meg tudjunk feladulni, és tényleg valóban feszültetlenségben lehessünk ott. Végezetül szeretném Jelenések 3.19-et felolvasni nektek. Tovább utána. Jelenések 15.3-4. Ez is a győzteseknek az énekéről szól. És éneklik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét ezt mondván. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te utaid, ó Szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent. Mert eljönnek mind a pogányok és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalók lettek. Én kívánom, hogy ott tudjunk mindannyian, és együtt tudjuk majd énekelni ezt az éneket. Amen. Atyán, köszönjük neked azt, hogy lehet ígéretünk, hogy te feszületlenségre el fogsz minket készíteni. Köszönjük azt, hogy te megvédsz minket és velünk vagy. Kérlek, te világíts most rá a mi bűneinkre, és te segíts, hogy meg tudjunk tőlük szabadulni. Lépésről lépésre, ami testvéreink segítség által és a te szent lelked hatása által. Kérlek, segíts, hogy megértőek lehessünk embertársainkkal, és megértőek lehessünk veled szemben is. Kérlek, segíts, hogy észre tudjuk venni azokat a próbákat, azokat a bűnöket, amiket adsz az életünkbe, és segíts, hogy mindig meg tudjuk őket bánni, és minden nap meglegyen az örömet a szabadításodnak. Te segíts a mi reggeli áhítatunkba, hogy megismerhessük, hogy milyen a te jellemed, és valóban örülni tudjunk neked. Kélek, te adj nekünk most egy áldásos, békés szombatnapot. A te kegyelmedből kértük mindezt. Amen. Az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét. Amen.